Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Az Európai Unió az utóbbi 5-8 évben egészen durva módon, azt kell, hogy mondjam, hogy acélbetétes vastagtalpú bakancsal lépett rá a nagy mobilgyártók tyúkszemére, ám most egy olyat húztak, ami bizony-bizony nagyon fog fájni a legnagyobbaknak, ugyanis jött egy olyan szabályozás, hogy nem olyan sokára már csak olyan készülékeket, és nem csak mobiltelefonokat, olyan készülékeket lehet forgalmazni, új készülékeket lehet forgalmazni az Európai Unió területén, amiben cserélhető az akkumulátor, de...
Ezek a szabályozások, amiket az Európai Unióban hoznak, azok nagyon sok rétűek és sok mindenre ki kell térniük, és nyilván nagyon-nagyon-nagyon jó esik felhasználóként, fogyasztóként az, hogyha mi érdekeinket védik, de azért vannak olyan helyzetek, amikor nem lehet nagyon masszívan és erőteljesen rárúgni az ajtót az iparra. Ugye az USB-C csatlakozók voltak még ilyen érdekes helyzetben, nagyon sokáig az Európai Unió területén, nagyon sok cég tudott haladékot kapni, többek között például egyébként az Apple is, ugye a Lightning lecserélésére, de előbb-utóbb ugye el kellett jönni annak az időnek, amikor már minden egyes csatlakozó, amit töltésre használunk, USB-C kell legyen egy-egy mobil eszközön, és ez egyébként világszerte is egészen komoly hatásokat ért el, pont az említett almás márkánál. A következő ilyen nagy hullám egyébként valóban az akkumulátor csere lehet. Lesz. Nyilván nem arról van szó, hogy mint ahogy egy 33-10-esben lepatintottuk a hátlapot, kicseréltük az akkumulátort, vagy hát nem is kell annyira messzire mennünk, de mondjuk a holland Fairphone nevű gyártó egyel korábbi generációs készülékénél még pontosan ugyanígy cserélhettünk aksit. Nem erről lenne szó, arról lenne szó, hogy akár otthon is, mint ahogy egyébként szintén az emlegetett holland gyártónál, a mostani modell esetében két darab csavar kicsorozásával, illetve a hátlapot rögzítő csavar eltávolításával tudjuk az akkumulátort házilag és cserélni nem csak okostelefon, hanem tablettek, laptopok, nagyon sokféle mobil eszközre kiterjedne ez a fajta házirom cserélhetőség szabályozása, ami egyébként 2027. február 18-tól lép életbe, és pontosan innentől kezdve már csak olyan eszközöket lehet hivatalosan árulni, amelyek házilag is cserélhető akkumulátorral rendelkeznek.
És a de, amire utaltam az elején, az igazából most jön, mert hogy azért van kibúvó ez alól, amennyiben a készülék gyártója garantálja, hogy 1000 töltési ciklus után is minimum a 80%-os kapacitását képes megtartani az akkumulátor, akkor nem kell olyan készülék burkolatot gyártani, amit akár csavarhúzóval, akár pattintva, bármilyen úton, módon is, de otthoni körülmények között le tudunk szedni és ki tudjuk cserélni az aksit, és azért, hogyha megnézzük a készülékeket meg a legnagyobb gyártókat, akkor azért az iPhone ezt már tudja, mármint a 17-es új verzió, már most tudja a jövő évben bevezetendő 1000 ciklusos és 80%-os kapacitást, ugyanúgy tudja a Google Pixel 10 Pro is, a Samsung Galaxy S26 Ultra 1200 ciklust is tud, ebben a formában, a Nothing Phone 4 a legfrissebb Nothing telefon pedig még erre is jócskán rálicitál, ugyanis 1400 ciklusig garantálja a gyártó, hogy megőrze 80%-os kapacitását, tehát nem arról van szó, hogy a jövő évtől az iPhone 18-ok, gondolom ez lesz a neve, mellé majd kis csavarhúzót kapunk, és akkor majd, hogyha baj van, ki tudjuk cserélni az aksit, de bizony-bizony jó néhány gyártót, méghozzá nagy gyártót, ismert gyártót komolyan fog érinteni ez a probléma, és vagy azt mondják, hogy vállalják ezeket a feltételeket, amit ugye az Apple, a Google, a Samsung és társaik, vagy pedig tényleg kénytelenek lesznek szerelhetővé tenni a telefonjaikat. Meglátjuk, hogy mi lesz a helyzet. Én gyanítom, hogy inkább az első verziót fogják választani. És ha már nagyvállalatokról beszélgetünk, és arról, hogy ki mit választ, akkor a Meta szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon pimasz megoldást választott arra, hogy hogyan és milyen módon kéri meg, pontosabban szólítja fel a dolgozóit, hogy segítsenek egy kicsit tréningelni a mesterséges intelligenciát.
Egészen konkrétan arról van szó, hogy a Meta saját belső szabályzatában előírja azt, hogy mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy az összes tevékenységét, minden olyan tevékenységét, amit a munkahelyi gépein végez, azt nem csak, hogy egyszerűen figyelik, hanem egészen konkrétan fel is fogják használni mesterséges intelligencia betanítására. És nem arról van szó, mert ez nagyon sok cég alkalmazza, hogy az AI számára azért gyűjtenek adatot, hogy utána teljesítmény értékelésnél sokkal egyszerűbb dolga legyen az emberi erőforrás kezelő kis csapatnak, és azt tudják mondani, hogy akkor 100% pontosan meg tudom mondani, hogy ki milyen gyorsan tudja az egeret felhúzni a jobb sarokból a bal sarokba, és ezzel tudok rangsorolni a dolgozók között, mert hogy azért valljuk be, ez sem tűnik túl munkaerőbarátnak. Ennél sokkal, mondjuk finoman szólva is, hogy pimaszabb az, amit a mesterséges intelligencia fejlesztéseiről és egyébként közösségi médiáról ismert cég bevetett. Egész konkrétan arra van szó, hogy azért tanítja a mesterséges intelligenciát a dolgozók bármilyen cselekedetével, hogy utána ezt a dolgozói tömeget szépen lassan le tudja cserélni AI alapú munkatársakra. Tehát szimplán arra van szó, hogy az AI elveszi ezeknek a dolgozóknak a munkáját, és a Meta még el is várja, hogy a mesterséges intelligenciát, amivel ugye majd helyettesítve fogják őket, ezek a dolgozók be is tanítsák. Olyannyira komolyan gondolja ezt a cég, hogy már 10%-át leépítette a dolgozóinak az elmúlt hetekben. Egész konkrétan ez egy globális leépítési hullám, ami a cég több országában is megtörtént, és minden esetben az volt a Meta magyarázata, hogy onnantól kezdve, hogy a mesterséges intelligencia szolgáltatásai eléggé felfejlődtek, akkor ezeket az embereket már tudják helyettesíteni is. Nyilván ebben benne van egyrészt a spórolás, másrészt persze ez, ha a publikum felé nem is annyira jó reklám a cégnek, de a befektetők irányába, illetve a mesterséges intelligencia piac irányába egy nagyon-nagyon-nagyon erős reklám, ha tényleg azt tudták elérni, hogy hiba nélkül jobb munkaerőt tudtak az AI-ból generálni, azáltal, hogy tényleg ugye a saját dolgozókon betanították azt. De ha már nagyvállalatok, és ha már egy picit ilyen horrorisztikus irányba mentünk el, akkor menjünk egy kicsit vidámabb témára, egész konkrétan a Google, és a hát bostonság már nyaralási szezon kezdete jön lassan, és ehhez kapcsolódó az a hír, hogy az a fejlesztés, amit most minden androidos felhasználó még tapasztalhat a saját készülékén, ez pedig nem más, mint a Google pénztárca egy új fejlesztése.
Én alapvetően szeretem a Google Walletet, tök jó, jól működik az is, amikor a repülőgép beszálló kártyát el lehet oda menteni, és akkor minden egy helyen van, nem kell keresgélni az applikációba. Ettől függetlenül még a mai napig jó néhány fapados légitársaság kéri, hogy a saját applikációval mutassuk meg a beszálló kártyát, de ez most mindegy, de ez is már egy jó funkció volt, hogy hozzáadhatjuk a Google pénztárcánkhoz gyakorlatilag a beszálló kártyát is. Ez a funkció bővül továbbra is, hogy az alapján a beszálló kártya alapján megmondja, és egy ilyen állapotjelző csíkkal jelzi a repülés folyamán a Google Wallet szolgáltatás, hogy hol tartunk, mikor indul a gépünk, az éppen késik-e, és hogy várhatóan mikor érkezik majd meg a célállomásra, és ahogy repülünk, szépen az a kis miniatűr repülőgép ikon is megy ezen a csíkon, és mutatja, hogy hol tartunk. Igazából azt gondolom, hogy ennélkül lehet élni, de mindenképpen egy olyan vizuális visszajelzés, ami mondjuk egy ilyen hosszú-hosszú repülőúton segíthet, hogy jó, már túl vagyunk a felén, akkor már csak a felét kell kibírni annak, amit a repülőgépen töltünk, és mindenképpen egy olyan dolog, hogyha mondjuk a késés vagy valamilyen probléma merül föl, akkor azt akár valós időben láthatjuk, nyilván felszállástól leszállásig, hiszen a gépen nem kapcsoljuk ki a repülőgép üzemmódot ugye soha. Ettől függetlenül ez egy jó szolgáltatás, nyilvánvalóan azt jelzi, hogy a Google Wallet egyre okosabb, és már nem csak fizetésre fogjuk használni, mint ahogy majd a jövőben gondolom még jönnek új szolgáltatások is, és hogyha már Android és Google, akkor említsük meg egy másik szolgáltatásokat, ahol viszont van egy pici baki, egyelőre nem mondhatjuk azt, hogy globális szintű, ennek ellenére azért jelentős a probléma a YouTube házatáján.
Valljuk be őszintén, hogy a YouTube prémium felhasználók jelentős része nem azért fizet elő, mert egykoron bármilyen olyan különleges és nagyon exkluzív tartalmat kaptak volna a nagy videószolgáltatótól, ami miatt megérte előfizetni. Igazából két funkció volt annak idején, ami miatt érdekessé váltott bárki számára, illetve a többség számára a YouTube Premium. Az egyik a háttérben történő lejátszás a mobil eszközökön, nemes egyszerűséggel erre a kliens vagy szándékosan, vagy mondjuk az, hogy fókusz hiányában nem volt soha képes. A másik pedig a reklámmentesség, ami most már egyre égetőbb és kínzó probléma lehet, legalábbis akkor, hogyha sok YouTube videót fogyasztunk. És még mindig van egy egészen sok olyan felhasználó, aki különféle adblockereket, tehát hirdetés blokkolókat használ ahelyett, hogy előfizessen a YouTube Premiumra, teljesen érthető módon, mert azért nyilván ez is egy borsos áru streaming szolgáltatás, de az, aki abszolút semmi ilyesmivel nem él, és csak szimplán elviselő reklámokat kelljen néznie, most egy új bosszúsággal szembesülhet, ez pedig az, hogy a reklámok után a YouTube nemes egyszerűséggel elfelejti azt, hogy hol tartottunk az adott videóban, tehát nagyon sokszor előfordult felhasználók az elmúlt időszakban egy hiba miatt, és ez most egyelőre tényleg egy hiba és nem szándékos bosszantása a nem előfizetőknek, hogy a reklámblokk végeztével a videó előreugrott, és újra elkezdhettük ugyanazt a kis körforgást, megvárhattuk, amíg a reklám véget ért, aztán jó eséllyel tovább tudtunk lépni a videóban, de technikailag erre semmiféle garancia nem volt. De nyilván nem ez az egyetlen, és nem az első eset, hogy a reklámfelületes megoldások a YouTube-nál problémákat okoztak. Volt ugye olyan problémás, hogy 90 másodpercig nem tudtunk átlépni reklámot, ugye erre hivatalosan ennél sokkal hamarabb képesnek kell lennie a YouTube reklámfelületének. Folyamatosan fejleszti egyébként a cég azt a mögöttes kiszolgáló rendszert, ami ugye a reklámok megjelentéséért is felelős, illetve az adblockerek kikerüléséért is. Ez egy ilyen örökös harc, és nyilván ebben a fejlesztési körben azért elég sokszor belefuthatunk ilyen kisebb-nagyobb hibákba. Egyelőre ez még nem globális.
Nekem az volt az egyik meglepő, lehet, hogy azért, mert alapvetően YouTube Premium szolgáltatást használok, hogy amikor tévén néztük, nem az én accountommal, az élő közvetítés, ugye nem olyan régiben, ez aktuális volt, hogy élőben néztük a YouTube-on a dolgokat, akkor nagyon-nagyon sokszor bekúszott a reklám az élő közvetítésbe is, és egy ilyen osztott képernyő jelent meg, és ott is észrevettem, hogy Google TV platformon nem mindig lehetett átugrani, vagy hát át lehetett ugrani, de nem mindig az első kattintásra ugrott át a reklámokat az élő közvetítés közben bejövő osztott képernyős reklám, ahol nyilván ilyenkor nem hallottuk az élő közvetítés hangját, hanem a reklámban próbáltak nekünk gépjárművet, vagy éppen arckenőcsöt eladni. Mindegy, de ez csak egy olyan dolog, ami azt mutatja, hogy gőzerővel fejleszti a háttérben a hirdetési platformját a Google a YouTube-ra is, és gőzerővel harcol azért, és az ellen, hogy mi ezt megakadályozzuk akár adblockerrel, akár bármilyen más szolgáltatással. Nyilvánvalóan ezeket a hibákat ki fogja és ki is kell javítania, de abban biztos vagyok, hogy a jövőben még fogunk találkozni hasonló esetekkel.